153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy Béki László tanárúra beszélgethetek. Mondhatom, hogy a természetgyógyászat gurujával 2017-ben az év természetgyógyásza díjat megnyerte, de hát majd ezekről beszélgetni fogunk, szóval köszöntöm tanár úr nagy szeretettel.
Kedvenc csókolom, én is köszöntöm nagy szeretettel és tisztelettel a hallgatóságot, és külön köszönöm, hogy a Halas Rádió megszólított. Önt is köszöntöm, szerkesztőasszony.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan ismerik az ön nevét, hiszen több száz videó, Petőfi Rádió, Vitalitás TV, tehát, hogy számtalan csatornán képviselte és népszerűsítette a természetgyógyászati módszereket, utakat. Én magam nagy tisztelője vagyok ennek a dolognak, és talán külön érdeme az ön munkájának, hogy nem a hagyományos orvoslás ellenében, hanem avval együtt értelmesen használva terjeszti ezeket a dolgokat. Sokan olvashatták könyvét, de hogy egy picit egy életút riport kezdetén talán nagyon érdekes lehet, hogy hogyan is került ön ezzel az egész dologgal kapcsolatba, magával a természetgyógyászattal, de még mielőtt ebbe vágnánk bele, hol született és hány tesója van?
Budapesten születtem 1939-ben, egy öcsém van, ő kertész, borászmérnök, ő nyugdíjas, én is nyugdíjas vagyok, de ettől függetlenül. A hét minden napján, vagy az év minden napján nem dolgozom, hanem szolgálok. Tehát a budapesti születés az véletlen volt, mert ha anyukám mondjuk 3 héttel később jön haza Bustyaházáról, hol éppen nagybátyáméknál voltunk, akkor én most a születésem helyére Ukrajna lenne beírva. Hogyha úgy hozza a sors, amikor édesapám Áporka mellett, ez Kiskunlacháza mellett van egy kis tanya, Puszta Szent Király, ott volt a Ménesbirtok vezetője, hogyha éppen akkor jön rá anyura a szülés, akkor én Puszta Szent Királyon születtem volna, tehát ilyen falusi körvonadát Budapesten születtem. Először kicsi gyerekként is egy Puszta Szent Királyon, aztán édesapám a kisbéri Ménesbirtoknak lett a vezetője, főintézője, és akkor a Alsóvasdinye pusztán éltünk. Ott kezdtem el az általános iskola, elemi iskolát, ez még a régi Kléberberg-Kunói iskola volt, összevont 1-től 8. osztály, olajos padló, a padok közepén tintatartó, meg stb. Tehát amilyen még a történelem könyvben még látható. Aztán följöttünk Budapestre, Toldi gimnáziumba érettségiztem, és hát minden vágyam az volt, hogy az orvostudományi egyetemre menjek. De hát volt egy furcsa pötty az életemben. 1956-ban ott voltam, ahol egy becsületes magyar embernek lennie kellett. Ez aztán az életrajzomra, a káderlapomra tett egy nagy pöttyöt, vagy pacát, vagy akármit, és így aztán én hiába kapartam az orvostudományi egyetemnek a küszöbén, nem jutottam be, de hát ez alatt az idő alatt is, ez alatt az évek alatt is az egészségügyben szolgáltam. Itt kiemelkedő hely volt a Központi Honvéd Kórház baleseti sebészete, ami akkor Európának a legmagasabb szintű egészségügyi ellátórendszere volt. Ott 1-2-re ebből a padlómosó beteg kibehordóból gipszelő, meg transzfúziós asszisztens lett, tehát ott se csináltam én a saját munkámat is, de hát csináltam jóval magasabb szintűeket is. De hát megint csak nem vettek fel az orvosi egyetemre, így lettem agrármérnök, 21 néhány évet eltöltöttem az agráriumba, így utólag visszatnézve ez egy borzasztó Jánusz arcú dolog volt, mert belül iszonyatos keserű voltam, hogy lám-lám, osztálytársaim, érettségiző társaim ott vannak az orvosi egyetemen, fehér köpenybe, nagyságos doktorurak, én meg a szaros gumicsizmába rohamidő telepeket, vagy nézem a vetést, vagy megyek az aratásnál, mint ES főagronómus. De hát kiderült, hogy ezzel egy olyan hatalmas, hogy mondjam, életismeretre tettem szert, amiből egyértelmű, hogy a természet rendje a meghatározó. Na most ez olyan élesen belém ivódott, hogy ez bele van karcolva a szívembe, lelkembe, a gondolkodásomba, és ez tulajdonképpen az egész természetgyógyászatnak az alapja, hogy a teremtett világban rend van, vagy rendetlenség, és ez egy nagyon széles spektrum, lelki és fizikális is. Na most a 80-as években, a második felében a természetgyógyászat a Tiltból már a Türt lett, és akkor Budapesten egy kitűnő orvos, dr. Olá Andor megalakította először a budapesti, aztán majd később a Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesületét. Én ott munkát kaptam, vezetőségi tag voltam, elkezdtem az oktatást, az energetikát, bioinformatikát, reflexológia gyakorlatot.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, életútriportunkat Béki Lászlóval, az Aura Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ alapítójával és vezetőjével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai életút riportunkat Béki Lászlóval, az Aura Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ alapítójával, vezetőjével.
Tulajdonképpen már egy kicsit rá is kanyarodtunk arra a területre, hogy hogyan került kapcsolatba a természetes gyógyítással. Én a saját életemen keresztül is tapasztaltam, hogy néha az, amit nagyon rossznak gondolunk, út, segít bennünket afelé, ami az igazi utunk. Én programozó matematikusként kezdtem az életemet, tehát hogy igen, teljesen másként. Tehát akkor önt tulajdonképpen a természetgyógyászat felé, itt olvastam az egyik önéletrajzában, hogy ami meghatározó, a népi gyógyászat, a keleti vallás filozófia, a hivatalos orvoslás, társadalomtudomány és a lélekgyógyászat módszereit ötvözi, akkor tulajdonképpen ezek a 20 év alatt, amit eltöltött a természetben, ahogy fogalmazott, gumicsizmában az állatok között, valójában lehet, hogy jobb volt, mintha egy kórházban csupa beteg ember között töltött volna.
A jobb. Utólag visszanézve ez volt az út, tehát nem az, hogy tehát nem devianciát útrovaró lett, ez volt az igazi út. Kikövezve, csak tetszik tudni az helyzet, amikor az ember benne van, akkor azt hiszi, hogy a gödör fenekén kapar, utólag visszanézve pedig kiderül, hogy rózsaszirmokkal volt kihintve, és nyíl egyenesen mutatta a teremtő, de hát erre az ember csak utólag jön rá, ha visszanéz.
Igen. A természetgyógyászat, ahogy fogalmazott, igazából tiltott volt Magyarországon, nagyon negatív szemmel néztek rá, és akkor mondta, hogy a 80-as években már tűrt keretek közé került, tehát már megtűrték, és szerintem nagyon sokan kíváncsiak ezekre a kezdetekre. Biztos, hogy nem voltak egyszerűek. Voltak a társai. Szóval hogy volt ez az ős induló állapot Magyarországon?
Ez nagyon jó kérdés. Valóban az egész rendszer az csak úgy működik, hogyha együtt dolgozik az ember teamben. Na most az én legfőbb teamtársam, az a feleségem, ő diplomás gyógyszerész, dr. Vajda Éva, ő háromszéki székely. Tehát ő hozta magával a kőkemény józanságot. Én hajlandó vagyok az elszállásra, hevületre, úgyhogy ő vízjegyű, én tűzjegyű vagyok, tehát így aztán nem csoda, hogy vannak itt konfliktusok bőséggel, de viszont így tudjuk kiegészíteni egymást. Hát aztán a gyerekeimről, még aztán utána az egyik ügyvéd, a másik pedagógus, unokáim azok nagyon jól sikerültek, egyetemista, gimista, van elemi iskolás is, úgyhogy úgy látom, hogy a jövő az jó felé megy, de most térjünk vissza a természetgyógyászatra. Tulajdonképpen három nagy nevet kell megemlíteni, hát említettem dr. Olá Andor főorvos urat, minden tiszteletünk az övé, a végtelen puritánságával, szerénységével, valami olyan hallatlan tűz és akarat volt benne, hogy a semmiből ezt összehozta. Háttérben viszont ott volt az adonyi gyógyító pap, dr. Szabó Lajos, a lazarista missziós rendi atya, akihez akkor zarándokoltak orvosok, betegek, természetgyógyászok, tehát ő egy világhírű gyógyító pap volt, és én addig settenkedtem körülötte, amíg a legbelső körökbe befogadott engem, elképesztő sokat tanultam tőle. Tehát először is az, hogy hogy kell a hozzáfordulóval foglalkozni. Nem a betegséggel, hanem az emberrel. Nem az emberrel, hanem az életcéllal. Hogy kell az életcélt fölállítani. Nem megijeszteni, hanem a lelkét erősíteni, de nem hitegetni, hanem a hitét visszaadni. Szóval sok olyan spirituális finomságot tanultam Lajos atyától, hogy talán úgy mondanám, hogy a magyar természetgyógyászat nélküle sehol se lenne. tehát dr. Olándor, dr. Szabola és atya, a harmadik pedig dr. Török Szilveszter professzor úr, ő évekig Szovjetunióban volt, és ő kertészmérnök, biológus, biokémikus, hallatlan nagy tudású, már ő is az égben van, ő meg az orosz és a belső ázsiai népgyógyászatot kutatta, amikor kint volt, és valóságos kincses tárokat hozott haza, úgyhogy ez a három nagy név tulajdonképpen a magyar természetgyógyászat alapja. Na most ilyen kollégák, ilyen barátok mellett felnőni először is végtelen jó dolog, a másik pedig egy hallatlan felelősség. Most, kedves hallgatók, tessék elképzelni azt, amikor ezek a nagy emberek, ezek 11-néhány évvel ezelőtt elmentek. Tehát én tulajdonképpen egy generáció vagyok velük. Azt az örökséget, amit adtak, azt tovább vinni. Van egy magániskolám is, tanítom a jövő természetgyógyászait, meg az Állami Vizsgabizottság egyik elnöke vagyok. Nekem stafétabotot kell átadnom. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az ember tisztelettel gondol rájuk, mert ez naponta így van, tehát nincs nap, hogy ki ne mondjam a nevüket, vagy ne gondolnék rájuk, hanem az a hallatlan felelősség, hogy ezt tovább adni. Na most tessék elképzelni, szerkesztőasszony, még a 80-as évek második felében 1300-an voltunk ebben az egyesületben, és Ola Andor főorvos úr felkért, hogy az egyesület nevébe kezdjük el a hivatalos rendelést. Az 1300 tag közül Török professzor úr volt, még egy hölgy, és én. Hát ez valami olyan elképesztő bizalom volt, hogy egyszerűen az ember azt mondta, hogy Atya Úristen, kezdek a helyemre kerülni. Tehát akkor az ember elkezdett, olyan volt, mint az ember, vagy gyutacsot berakják, repültünk éjjel-nappal, ez volt a korszak. Akkor körülbelül 100-an, ez már nem ez az egyesület volt, hanem akik már ugye az országban a természetgyógyászatból letettek pár dolgot, Tamasi József, Őri Ajándok, és így tovább, 100-an összegyűltünk Tarjánba, és elkezdtük a természetgyógyászati törvény alapjait lerakni.
Ez mikor volt?
Ez már a 90-es években volt, 90-es évek elején. De eljutottunk odáig, hogy a természet már, illetve a közakarat, vagy benne volt a levegőbe a nagy robbanás, hogy ezt a természetgyógyászatot törvényi szintre kell emelni. És akkor összegyűltünk, beadtuk az illetékes hatóságnak, és kérem szépen 1997. májusában elfogadták a természetgyógyászati törvényt, tehát onnantól kezdve a magyar hivatalos egészségügy részei vagyunk, mindannyian az egészségügyi szakdolgozói kamaratagjai vagyunk, tehát kamarai tagok vagyunk, hivatalos állami engedéllyel szolgálunk, vizsgázunk, nagyon magas szintű vizsgák vannak. Én például 9 tantárgyból vagyok vizsgabizottsági elnök, energetikából, fitoterápiából, életmód tanácsadából, reflexológia, hagyományos kínai orvoslásból, távol-keleti masszázsokból, szemtréning eljárásokból. Nem tudom, lehet, hogy valami kimarad, de ez egy őrült felelősség, és hát oktatom is a jövő természetgyógyászait, de itt egy pillanatra hagyáljunk meg, nem a tananyagot oktatom, hanem azt mondom, akik hozzám jönnek az én iskolámba, hogy gyerekek, itt a tankönyv, tanulja meg mindenki úgy, hogy akarja. Én meg az úgynevezett duális oktatást csinálom, tehát a praktikumot mutatom be, hogy kell csinálni, hogy kell a beteget megszólítani, hogy kell egyáltalán a lelkét, a testét megérinteni, hogy kell azt a búbánatos arc kifejezésből a mosolygós, derűs lélekkel, testileg, lelkileg összeszedett állapot átalakítani, hogy kell a hitet erősíteni benne, ami nem lett felelőtlen hitegetés. Tehát itt pontosan érezni kell ezeket a határokat. Hát szóval gyönyörű ez a szolgálat.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, életútriportunkat Béki Lászlóval, az Aura Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ alapítójával és vezetőjével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai életút riportunkat Béki Lászlóval, az Aura természetgyógyászati gyógyító és oktató központ alapítójával, vezetőjével.
Mindez, amit elmondott, az tökéletesen hitelesíti a Kovács Karolina kolléganőm, aki önnél végzett a természetgyógyász iskolában, és szinte szó szerint ezeket emelte ki, hogy a tanár úrral leginkább ezért néz fel, a hitéért, a hitelességért, és ahogyan beszél az emberekkel, ahogy kommunikál velük. És hát a már-már csodaszámba menő gyógyításai mintegy csak kiegészítik ezt a képet. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és nekem maga az egész természetgyógyászat, és talán sokaknak pont azért tetszik, mert nem szétdarabolva részekben látja az embert, hanem úgymond ez a divatos szó, hogy holisztikus, tehát egészben látja, hogy lélekből állunk, szellemből állunk, testből állunk, és ez egy szétválaszthatatlan egységet alkot. Nem csak a lábunk függ össze a szemünkkel, hanem a lelkünk is összefügg a bőrünkkel például. Nekem ez borzasztóan tetszik.
Igen, hát körülbelül 300-400 szakmai filme van fönt a YouTube-on, és hogyha valaki például beüti azt, hogy Béki László arcdiagnosztika, akkor érdekes dolgok jönnek ki, és kiderül az, hogy ez az egész arckozmetikai ipar, ez tulajdonképpen, hát elnézést, én senkit nem akarok bántani, a becsapásról és a pénzlenyúlásról szól. Amikor ugye egy 6-8-10 hétig egy célzott diétát tartana, ásványanyagokat, vitaminokat szedne, gyulladáscsökkentőket szedne, de magától rendbe jön. Éppen van egy videó, de az egy zárt rendszeren van fönn, egy 18 éves kislány fülig érő szájjal kacagva mondja el, és mutatja az arcocskáját, hogy milyen borzalmas volt. Évekig a bélgyulladását nem tudták meggyógyítani, iszonyatos vagyonokat költött a kozmetikusra, végső kétségbeesésében anyukájával eljött hozzám, és mutatta a kis arcocskáját, hogy tök sima, semmi pattanás, semmi, sehol nem volt. Tehát egy 18-19 éves lánynak, hogy ilyen az arc vagy olyan, nem, hát az életminőség meghatározó. Na jó, de így vannak a bélbetegek, a vesebetegek, a tüdőbetegek is. Hát olyan eredmény van, azt elmondom aztán. Aki érti, az megérti. Kétségbe esve jön, 50%-osan működik a veséje. Ez nagyon rossz. Egy év múlva 70%-os, két év múlva 80%-osan beáll a vese működése. Na ez egy olyan ritkaság, mint mondjuk, hogy az ember a Váci utcába sétál, és ott a földön a Kohinor gyémánt megtalálja mondjuk egy lapulevélbe kötve. Mondjuk ez egy olyan ritkaság, de van ilyen is. Tehát ez azt mutatja, hogy arra is van hely. Az a rengeteg bélbeteg, aki jön a rendelőbe, a kronkolitiszes, a vérzőfekélyes vastagbélgyulladásos. Elképesztő félrekezelések vannak, és ezt nem most mondom, egy tévé-rádió műsoraimban milliószor elmondtam, hogy belgyógyászok, dietetikusok, mit tudom én, stb. Térjetek már észhez. Rossz, amit csináltok. Tudománytalan, amit csináltok. Most is elmondom teljes felelősséggel. Elmondom nekik, hogy üljetek le velem szembe, élő, egyenes tévé, rádióadásban beszéljük meg a dolgot. Szeretném, hogy végre nem az évezredes szamárságokat mondanátok. Bélbetegeknek ilyeneket mondanak, a rostfűszer és zsírmentes étel. Na, pont ez a három kell, rostfűszer és zsír, hogy egészséges legyen. Szóval elképesztően rossz irányba megy az egészségügyi oktatás. Tünet ellen milyen gyógyszer, passz. És ezt teljes felelősséggel mondom. Persze most ez gazemberség ilyet mondani, mert most olyan mélyen meghajlok az egészségügy előtt, amit a Covid-ba csinálnak. Nekem is vannak orvostanítványaim, időnként felhívnak. Hát lélekben iszonyatosan, fizikálisan el vannak fáradva. Van olyan is, aki elsírja magát, hogy egyszerűen azokat a kínokat, amiket lát lélekkel, borzasztó nehéz követni, úgyhogy amit most az egészségügy csinál, ha bárki egy rosszót mer rájuk szólni, az velem találja magát szembe. Úgyhogy most nagyon keményen és nagyon tisztességesen szolgálnak. Áldás legyen rajtuk.
Így legyen. Most meg is ígérjük a hallgatóknak, hogy tanár úrral is fogunk beszélgetni a Covid-ról, hogy hogyan lehet ezt kiegészíteni, segíteni ebben a nehéz helyzetben a gyógyulást.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, életút riportunkat Béki Lászlóval, az Aura természetgyógyászati gyógyító és oktató központ alapítójával és vezetőjével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai életút riportunkat Béki Lászlóval, az Aura természetgyógyászati gyógyító és oktató központ alapítójával, vezetőjével.
Én számomra pontosan ez a szemlélet a legvonzóbb, amiről most beszélt, hogy a hagyományos orvoslás a természetes gyógymódokkal karöltve, egymást segítve, egymást jól ismerve és segítve kellene, hogy működjön, és én magam is találkoztam egy-két teljesen furcsa dietetikus tanáccsal. Hát nagyon reméljük, hogy el fog jutni egyszer ez az ország, és maga a természetgyógyászati oktatás oda, hogy szerves részévé válik a hagyományos orvosi oktatásnak, és minden tiszteletünk valóban most az egészségügyben nagyon nagy munkát végző embereknek. Azt mesélje el, ugye említette itt a stafétát, amit én teljesen megértek, tehát ha valaki egy ilyen kincs birtokába jut, akkor ez egy fantasztikus öröm és felelősség. Nagyon sok módon és nagyon sok csatornán keresztül igyekszik tanár úr ezt a kincset megosztani. Esetleg felsorolná-e nekünk, hogy mik azok, mert nekem lyukas a tudásom, tehát tudom, hogy a Petőfi Rádióban, tudom, hogy a Vitalitás sorozatban, videósorozatban, magában az Aura természetgyógyászati gyógyító, már nagyon tetszik a címe is, gyógyító és oktató központon keresztül, magában a képzésben is. Milyen csatornákat keresett, talált?
Valahogy a média engem nagyon hamar megtalált, és amikor a Duna TV indult, a Duna TV-be is csináltak egy egészségügyi természetgyógyászati rovatot. Ott én voltam a természetgyógyász. A 90-es évek elején rengeteget tartottam előadásokat szerte hazánkban, és egyik előadás után oda jön egy fiatal házas pár, egy ilyen kamerával a vállán, hogy elmondanám az ő televíziójukba, amit elmondtam az előadáson. Tudom, melyik tévé tetszik lenni, Zenit TV. Hol van a stúdiójuk? Azt mondja, hogy itt a vállamon. Egy ilyen fiatal házas pár volt. Na, ezekre egy életre szóló szerelmet, barátságot kötöttem, és vagy 17 vagy 18 évig a semmiből fölépítettem a Zenit TV-be a betelefonálós rendszereket. De ez olyan volt, hogy tényleg a földkerekség minden részéből telefonáltak. Ezzel párhuzamosan Görgényi Zoltán barátom, aki szintén nálam tanult természetgyógyász, ő egy doktorált pszichológus, aki a Magyar Rádiónak szerkesztő műsorvezetője, azzal összeszövetkeztünk, és elindítottuk a Magyar Rádióba az egészségügyi adásokat, de ez is olyan volt, hogy először behívtak, hogy a szünet jel helyett mondjak egy-két jó mondatot. Tehát egy-két jó mondat. Na most ebből aztán előbb-utóbb az keveredett ki, hogy minden hétfőn délelőtt 11-től 12-ig élő egyenes adás, és ugyanaznap éjféltől reggel 4-ig élő egyenes adás. Ez is interaktív adás volt, hát itt aztán a legnagyobb neveket hívtuk be, akik léteznek a magyar egészségügyben, orvosokat, papokat, pszichológusokat, pszichiáter, biokémikus, természetgyógyász, tehát ez itt is már a holisztikára törekedtünk, hát aztán ugye ennek is vége lett, akkor áthívtak a Lánchíd Rádióba, az indult március 15-én, én már a május 1-i héten ott voltam, és hát a legutolsó napig, ugye ott is a politika becsukta a Lánchíd Rádió ajtaját. Közben párhuzamosan a Budapest TV-be voltam, nagyon sokszor behívtak a Királyi TV-be, akkor a Dér Jánosnak volt ez a nulladik típusú találkozás, akkor a TV2-esbe voltam, az RTL klubban sokszor, tehát ezekben rendszeresen meghívtak, és utána pedig a Széles Gábor féle Echo TV-be, illetve előtte még a Vitál TV-ben, hívtak meg, hogy csináljunk egy egészségügyi adást, mi legyen a neve. Hát mondom, ha Vitál TV, akkor csak Vitalitás lehet a neve, úgyhogy ott is elindítottam ezt a Vitalitást. Utána, amikor a Vitál TV megszűnt, akkor az egészet átvittük az Echo TV-be, amikor az Echo TV megszűnt, akkor átvittük a D1TV-be. Tehát így a D1TV-n keresztül mind a mai napig megy, de aztán gondoltunk egy merészet és nagyot, lépjünk ki a D1TV-nek a karickájából, csináljunk egy Vitalitás Facebookot, a Vitalitás Facebookot kinőttük, fölmentünk a YouTube-ra, úgyhogy hát tényleg nem akarok én dicsekedni, de hát milliós nagyságrendű a nézettség. És minél nagyobb a nézettség, annál nagyobb a felelősség.
Ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy ez a kor, és talán a COVID miatt nagyon sokan online kényszerülnek dolgozni, és ez meg is nyitott kapukat. Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy tulajdonképpen bennünket is hiába halas rádió vagyunk, de gyakorlatilag szinte bárki a világ minden pontjáról hallgathat, ha érdeklődik.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, életútriportunkat Béki Lászlóval, az Aura természetgyógyászati gyógyító és oktató központ alapítójával és vezetőjével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai életútriportunkat Béki Lászlóval, az Aura természetgyógyászati gyógyító és oktató központ alapítójával, vezetőjével.
Ezek az adások egyébként, ez a például a Petőfi Rádióban, azért az kemény lehetett, hogy évféltől hajnal négyig élőben rendszeresen hozzáférhetőek-e, de mielőtt ezt erre válaszol, azt el kell mondjam, hogy azért, ha hallgatóink rákeresnek, aki még véletlenül nem találkozott önnel, hogy Béki László, és megtalálja az első képet, akkor érteni fogja, hogy miért sikeres a médiában, mert egy élettől sugárzó, lángoló oroszlán fog ránézni a képeken, és azt gondolom, hogy az, hogy jót mondunk, ahhoz nem baj, hogyha esetleg megvan hozzá az a kisugárzásunk, ami szerintem önnek megvan, és bizonyára ebben nagy szerepe van kedves feleségének is, mert egy boldog párkapcsolat nélkül ez nyilván nem nagyon.
56 éve vagyunk együtt.
Ezután gratulálok.
Nekem 56 évig kibír. Mindenkinek azt mondom, hogyha jól akar házasodni, hogy csak székelyasszonyt vegye feleség, akkor biztos, hogy főnyeremény. Na most az a helyzet, hogy időnként a Magyar Rádióban Petőfit és a Kossuthot is összekötötték. Aztán volt olyan, amikor Görgényi Zoltán barátom valamiért beteg lett, és nem tudott bejönni, és azt mondja, hogy akkor nem csak szakértő leszel, hanem te vezeted a műsort is. Na most tessék elképzelni, mikor az ember ott van, és a Magyar Rádió nevében beköszön, és országvilág hallja. Szóval ez azért nem kis miska dolog. Na most az Echo TV-ben meg csináltam olyan statisztikát, hogy a műsoromat hány országból nézik. Csináljunk egy Barkóba játékot. Mi tetszik gondolni hány földrészről és hány országból?
A Vitalitás sorozatát?
Igen. Hány országból lájkolták vissza, és hány földrészről?
Hát szerintem legalább 100 országból.
Teli találat, igen.
És a minden földrészről.
A minden földrész alatt az Antarktisz is benne van?
Igen.
Igen, így van. Igen, egy meteorológus is ott volt, és azt hittem, hogy rosszul látom, amikor jönnek a lájkok, Antarktisz, nem létezik. Még egyszer, mert Antarktisz. Aztán utána néztem, és az ottani meteorológiai állomásról valaki lájkolta. Na de itt olyan országok voltak, hogy New Zealand, Ausztrália, India, Kína, Pakisztán, Guernsey sziget, Jersey, tehát olyan ország, egész Dél-Amerika, egész Közép-Amerika, USA, Kanada, Európa, minden ország, elképesztő. Szóval valami olyan, és mikor az ember ezt először kezdtem látni, akkor megdobbant a szívem, és azt mondom, hogy azonnal másképp szerkeztem a műsort, és onnantól kezdve a világ magyarságaihoz is szóltam. Tehát akkor azt mondtam, hogy azonnal az egészet átszerkeszteni, így a szívembe, lelkembe, agyamba, és elkezdtem egészen másképp. Na akkor meg még jobban megugrott a nézettség. Tagja vagyok a Magyar és Nemzetközi Újságíró Szövetségnek is. Körülbelül 5000 óra van mögöttem tévé és rádió adás, és ez hallatlan felelősség. Szóval itt nem lehet olyat csinálni, hogy az ember ott blattol. A Lánchíd Rádióban csináltam egy statisztikát, 150-170 között volt az a magyar értelmiségnek a legmagasabb szintje. Itt papok, lelkészek, orvosok, kutatók, biológusok, természetgyógyászok, mindenki meghívva. Nagyon kulturált műsorok voltak, és itt tényleg nagyon kritikus műsorok voltak, de soha senki szakmailag nem tudott belekötni ebbe a körbe 600 órát csináltam a Lánchíd Rádióba, pedig nagyon kemény kritikai műsorok is voltak, de kultúráltan, és mindig nagyon nagy nevű, nagy tudású professzorokkal. Sokszor csináltam olyat, hogy ütköztettem a szakmai nézeteket, és utána pedig elmondtam a saját véleményemet, mint természetgyógyász, hogy én hogy látom. Nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. Szeretem ezeket az élő egyenes adásokat, azok olyanok, hogy vágatlan. Tehát ott az ember bakizott, akkor az is kiment. Nagyon érdekes, nem tudom, ezt elmondom, hogy az újságírókra néha úgy rájön a hülyeség, ha szabad így mondani. Volt olyan egyszer a Zenit TV-ben, hogy egy órán keresztül nem tudtuk elkezdeni az adást, mert olyan nevető görcs volt mindannyiunkon, hogy egyszerűen képtelenség volt. Egyet még nagyon bánok, hogy például rengeteget bakizik az ember. Na, elmondom a legnagyobbat, jó? Ez örök. Ugye Hortobágyon minden ősszel van a pásztor ünnepség, amikor a 9 lyukú hídon áthajtják a ménest, a gulyát, a csürhét, és a többi. És akkor én nagy hevülten mondom, hogy hölgyeim és uraim, csodálatos hétvégi helyen voltam, ott voltam a Hortobágyon, és milyen jó volt ezen a nagy ünnepségen, amikor a 9 lyukú hídon áthajtják a juhászokat, a kondásokat, a gulyásokat, meg a csikósokat. Akkor esetleg tartoz, hogy atya úristen, hogy mit mondtam. Persze, de rögtön helyesbítettem, de kiment élő adásba. Hát annyi, hogy mondjam, gratulációt, azért, hogy hát azt mondja, magának humora is van, pedig nem véletlen jött. Szóval a jó kedv, a derűnek annak meg kell maradnia.
Én azt gondolom, hogy ez több szempontból nagyon missziós, mert valahogy a mai korban annyira félünk a hibától, mint ördög a tömjén füsttől, pedig a hiba az pontosan szerves része minden cselekedetünknek, akár az egész életünknek, tehát egy élő adásban bizony a hibák, ahogy benne maradnak, azok biztatják a hallgatókat, vagy a nézőket, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Elég jónak lenni.
Elég törekedni rá.
Így van.
Életútriportunkat Béki Lászlóval, az Aura természetgyógyász, gyógyító és oktatóközpont alapítójával, vezetőjével egy hét múlva folytatjuk, maradjanak velünk, és találkozunk egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.